Hallgassák meg a testvérek az ige hirdetés alap igéjét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumában a 8. fejezetben, a 43. és 44. versben a következőképpen. Ekkor egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, odament Jézushoz, hozzáférkőzve megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérfolyása.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, szívem csendben az Úrra figyel.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Drága Úr Jézus, valóban arra van szükségünk, hogy most a szívünk el csendesedjen és rád figyeljen. Hiszen te látod, hogy ebben a világban mennyi minden van, ami ugyan világosságként tündököl, de mégis a sötétségből fakad. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy most nyitott legyen a mi szívünk, a mi lelkünk, te előtted, és Uram, adj készséget, hogy elfogadjuk mindazt, amit szeretnél mondani számunkra. És hogyha te most a mi személyes életünkben az ördög munkáját szeretnéd lepezni, akkor kérünk, munkálj bennünk készséget arra, hogy elfogadjuk a te szavadat, és valóban úgy fogadjuk, mint a te útmutatásodat. Ne emberi beszédként, hanem a te élő szavadként. Így könyörülj meg rajtunk, és légy jelen most közöttünk a te igéd, a te szabadító hatalmad által. Amen. Nem ismertem ezt a darabot, és nem tudom, hogy ezt valahonnan vettétek, vagy ti találtátok ki, de nagyon aktuális, és azt gondolom, hogy ma nagyon sok kávézóban, és nagyon sok helyen lehetnénk fültanúi és szemtanúi hasonló beszélgetéseknek, hiszen nagyon nagy hatással vagyunk egymásra, és amikor valaki valamilyen problémával küzd, akkor teljesen természetes, hogy igyekszik megoldást keresni, találni, és teljesen jó indulatúan szeretném hangsúlyozni, hogy jó indulatúan tudjuk egymást tanácsolni, akár még úgy is, hogy kárhozatos dolgokat mondunk egymásnak, hiszen itt az előbb a kis pincér kisasszony hölgy is teljes jó szándékkal és jó indulattal ajánlotta a jógát, és milyen jó, hogy volt ott valaki, aki felmerte vállalni hitvalló módon az Úr Jézushoz való tartozását, mert hiszem és vallom, hogy akik ismerjük és szeretjük az Úr Jézust, az a küldetésünk, hogy őrállók legyünk. 19 évvel ezelőtt, amikor utolsó éves teológus hallgató voltam, és nagy dilemmám volt, hogy miről is írjam a diplomamunkámat, aki végzős egyetemista pontosan tudja, hogy ez mit jelent. Nagyon sokat imádkoztam azért, hogy az Úr mutassa meg, hogy mi is a terve, és az Úr nyilvánvalóvá tette teljesen világosan számomra, sok tusakodás és imádság előzte meg ezt az időszakot, de ezt a témát hozta elém természetgyógyászat keresztjén szemmel. És hogy miért ezt a témát kaptam az Úrtól, ez nem véletlen, azért, mert hitrejutásom előtt, sőt be kell vallanom, hogy még hitrejutásom után is, sok minden volt, amiben benne voltam, ami egyértelműen az ördög munkája volt, de én akkor ezt nem tudtam. Természetesen rám is hatottak a különféle babonák, az ezotéria, energiagyógyászat. Agykontrolloztam akkor, amikor Magyarországon még nem is volt hivatalos agykontroll. Az én nagybátyám Svájcban élt, és ott már volt, és így ehhez a tudáshoz is már a 80-as évek végén hozzájutottam. Természetesen a horoszkóp volt az életemnek a mindennapjainak a meghatározója, tehát el kell, hogy mondjam, behálózta az egész életemet a gonosz munkája, de én akkor erről még mit sem sejtettem. És nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy utánam nyúlt, és az ő kegyelméből megtérhettem, De valahogy az életemnek ez a területe akkor is egy kicsit homályban maradt. És amikor én 91. augusztusában hitre jutottam, átadtam az életemet az Úr Jézusnak, néhány hónappal később jött az egyik barátnőm, bár én fiatal voltam, mégis el kell, hogy mondjam, hogy elég sokféle problémám és betegségem volt, tehát nem jó kedvemben mentem ezekhez a gyógyászokhoz, hanem mert problémáim voltak, és ifistársam volt a barátnőm, aki ugyan nem jutott személyes döntésre, amikor én megtértem, de ő is ott volt a megtérés kapujában, és ő azt mondta, hogy figyelj, annyi bajunk van, hát menjünk el természetgyógyászhoz. És talán az idősebb testvérek emlékeznek rá, hogy volt egy bizonyos műsor a televízióban, Déri János vezette, a nulladik típusú találkozások, ami csupa-csupa okkult dologgal foglalkozott, és ez nagy reklámot csinált egy Kecskeméten működő orosz-ukrán, nem tudom milyen szovjet energiagyógyász nőnek, és hát az én barátnőm mondta, hogy menjünk el ehhez az energiagyógyászhoz. És amikor felültünk a buszra, hát otthon valamilyen nem volt időm, de ott elővettem az útmutatómat. És nem emlékszem a pontos ígére, de arra emlékszem, hogy az aznapi ige valami ilyesmi volt, hogy az ördöggel kapcsolatos. És mutattam a barátnőmnek, hogy figyelj, nem biztos, hogy jó helyre megyünk, mert ez a mai ige, ez minthogyha próbálna bennünket visszatartani ettől, és ő mondta, hogy hát azért ezt nem kell olyan komolyan venni a mai világban, és bár komolyan vettem volna, mert elmentünk az energiagyógyászhoz, talált is problémát nálam, adott is energiát, és azon a helyen, ahol adta az energiát, néhány nappal később egy hihetetlenül nagy barna folt jelent meg, mintha megégették volna a bőrömet. És akkor én nagyon megijedtem, és azt mondtam, hogy na nem, azért ezt én nem szeretném. És akkor volt valamiféle bűnvallás, hogy kérlek Uram, bocsáss meg, hogy elmentem ide, és azt gondoltam, hogy ezzel ez le van tudva. De fontos tudnunk, hogy aki a gonosszal kapcsolatba kerül, aki az okkultizmussal, és erről majd fogok egy picit később beszélni, kapcsolatba kerül, ott nem elég ennyi, hogy bocsáss meg, Uram. Hanem ott szükséges egy nagyon tudatos szakítás, megtagadása annak, amit az ördög végez az ember életében, de ezt az Úr végzi. Tehát nem ördögűzésről van szó, mert ilyenre mi nem vagyunk képesek, és nem is kaptunk felhatalmazást, ez a mai, meg régi karizmatikus és egyéb gyülekezetek végzik, de egy tudatos elfordulás szükséges, amikor valaki behívja az Úr Jézust a szívébe, az életébe, és elfordul a gonosztól, akkor bizony ezeknek a bűnöknek elő kell kerülni. Szükséges megtagadni. Szeretném felolvasni azt az igét a testvéreknek, ami az 1 Tesszalonika 5.21-22, mindent vizsgáljatok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. A hívő ember számára fontos, hogy józanul éljen ebben a világban, és igenis tessék mindent megvizsgálni, és ha valami gyanús, akkor lehet utána kérdezni. Én sajnos ezt sokszor nem tettem meg, vagy pedig későn. Ebben a mai igehirdetésben, előadásban szeretnék néhány természetgyógyászati módszerről beszélni, hogy mi is áll a hátterében, természetesen mindenre nem tudok kitérni, és arról is, hogy Istennek mi erről a véleménye, mit mond mindenről a Szentírás. Azt látjuk, hogy a 20.-21. század az a technika, a tudomány, az informatika fejlődésének a korszaka. Körülöttünk hihetetlenül nagy fejlődés, mondhatjuk azt is, hogy robbanásszerű fejlődés történik, de azt is látnunk kell, hogy mi emberek nem változtunk semmit, mert az ember az maradt ugyanaz, az Istennek hátat fordított, és a bűn miatt megromlott természetű teremtmény. A mai posztmodern ember gondolkodására jellemző ugyanakkor az is, hogy lelkileg teljesen kiüresedett, és ezért vagyunk olyan nyitottak ezekre a lelki dolgokra, mert minden természetgyógyászati módszer mögött, ami filozófiai, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy filozófiai vagy vallási alapon építkezik, az mindig valahol egyfajta lelki töltekezést is ígér. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a mai liberális gondolkodásnak a következtében az anyagiasan gondolkodó ember a lelkében folyamatosan kártva, kiüresedik, és aztán próbálkozik itt, próbálkozik ott, és ezt a lelki űrt próbáljuk valahogyan kitölteni, betölteni. Jellemző ránk, akár tetszik, akár nem, hogy egyrészt mindenben kételkedünk, a mai ember mindenben kételkedik, másrészt viszont bármit elhisz, főleg akkor, hogyha nincs benne a Bibliában. Hihetetlen módon képesek vagyunk hinni, akár abban, hogy valaki lekopogja. Most a babonákról nem szeretnék különösebben beszélni, mert nem ez a téma, de hogy én nem hiszek benne, de a biztonság kedvéért lekopogom. Hát ha valaki lekopogja, akkor a hitét odaadja annak, hogy attól függ, hogy valami jó vagy kevésbé jó történik vele. Az Úr Jézusban való hit azonban egy egészen másfajta hit. Ez Isten ajándéka. Mindenki hisz valamiben, de nem mindegy, hogy miben, kiben hiszünk. A hit, a bizalom, a jóhiszeműség az hozzátartozik a mindennapjainkhoz. Hiszen amikor elmegyünk a körzeti orvoshoz, akkor azért megyünk, mert bízunk benne, és hiszük azt, hogy azt a gyógyszert fogja fölírni számunkra, ami a leghatékonyabb. De ha utazunk, és felülünk az autóbuszra, akkor hisszük azt, hogy egy olyan buszra ültünk föl, ugye, aminek a menetrendje szerinti célállomásába fogunk megérkezni. Tehát ez a fajta hit, bizalom hozzátartozik az életünkhöz. De van olyan, amikor hitelt adunk, bizony hitelt nem érdemlő dolgoknak is, ez nem más, mint hamis hit. Mondhatjuk azt is, hogy hiszékenység. És itt már szó volt arról, hogy a mai ember a testét, az egészségét nagyon fontos helyre emelte. Ez az egyik legfőbb értékünk. A szépség, az egészség, és mi mindent képesek vagyunk megtenni azért, hogy ezt megőrizzük. Hányféle módszer van, ugye? Az egészség és a szépség megőrzésére, és ezen a területen, a gyógyászat a testi egészség területén elképesztően nagy és bőséges a kínálat. És mivel ezek a természetgyógyászok által kínált módszerek a hit útján hatnak, ezért a hitünket bombázzák, és a hitünket követelik. A hitünkkel élnek vissza. Az igazi tudomány viszont, kedves testvérek, mindig a tények szintjén marad, nem követel hitet. És ezt szeretném hangsúlyozni. Mert ha valami tudományos megalapozottsággal működik, akkor függetlenül attól, hogy valaki hívő vagy hitetlen, ezek a módszerek hatnak. Ami a klinikai gyógyászaton alapszik, ami az orvoslás számára ma elfogadható, azért ott szeretném elmondani, hogy vannak bizonyos kritériumok, mégpedig az, hogy bizonyítható, kimutatható, lemérhető, ismételhető. Ha valakinek tüdőgyulladása van, akkor nem kell hinni abban, hogy ha beveszi az antibiotikumot, akkor meggyógyul, mert az hat, nem? És hogyha valaki lázas, akkor függetlenül attól, hogy hívő vagy hitetlen, nem kell sem a lázcsillapítóban hinnünk, sem pedig az orvosban, vagy aki beadja, mert a lázcsillapító működik. Ezzel szemben a természetgyógyászok által kínált módszerek követelnek hitet. Vagy a gyógyászban kell hinnünk, vagy a módszerében. Ebben a bibliai történetben arról hallottunk, hogy ez az asszony hosszú ideje, 12 éve volt már beteg, és minden vagyonát orvosokra, gyógyítókra költötte. Mégsem tudtak rajta segíteni. Ma is nagyon sokan költenek vagyonokat orvosokra, gyógyítókra, természetgyógyászokra. Jár egyik orvostól a másikig, egyik természetgyógyásztól a másikig, veszi a drágábbnál drágább vitaminokat, leveket, mindenféle gyógyító köveket, kristályokat. És itt kell megemlíteni a különféle termékbemutatókat is, amelyekkel igyekeznek bennünket elkábítani, a mágneses matrac, párna, a szerazsemágy, a jádeköves szerazsem masszázságy, és lehetne sorolni, hogy mi mindennek képesek vagyunk bedőlni, és mi mindennek vagyunk képesek hitelt adni a gyógyulásunk érdekében. Szeretném hangsúlyozni, hogy amikor valaki beteg, akkor az igenis változást okoz. És ha súlyos a betegség, ha mindennapjainkat érinti, ha fájdalommal kell megküzdeni, mert nap mint nap valaki úgy ébred, hogy valamilyen fáj, és nem tud helytállni akár a munkájában, akár a családjában, akkor keresi, kutatja azokat a módszereket, amelyek segíthetnek rajta. És amikor úgy tűnik, hogy már az orvostudomány is kudarcot vall, akkor a biztonság kedvéért nem árthat, ugye, gondolják sokan, elmegyünk még a természetgyógyászhoz is, mert hát kipróbáljuk azt is. És történnek gyógyulások, szeretném hangsúlyozni, történnek változások. És aztán szájról szájra terjed ezeknek a hatása, mint itt is hallhattuk a jelenetben, hogy fú, ez egy jó módszer, és menjünk és próbáljuk ki. És ráadásul azt is meg kell látnunk, hogy magának a természetgyógyászatnak a milliója egy olyan közeg, amiben az ember szívesen megy. Ugyan ma már az orvosi rendelőket is igyekeznek barátságosan, kultúráltan kialakítani, de már 20 évvel, 15 évvel ezelőtt is a természetgyógyász rendelője egy kellemes hely volt, oda jó volt belépni, tudom, mert sokszor voltam ilyen helyen. A falak nem voltak ridegek, képek voltak a falakon, halk zene szólt, és a természetgyógyásznak mindig volt ideje, és mindig van ideje a betegre, mert szemkontaktust tart fenn, mert kérdez, mert érdekli, hogy mi van a beteggel, és persze próbál egyfajta korképet felállítani a családról, a hozzátartozókról, és a gyógyulás tulajdonképpen egy része betudható annak is, hogy már kibeszéli magát a kedves beteg, jól érzi magát, meghallgatják, nem úgy, mint mondjuk a körzeti rendelőben, ahogy itt szalagon működik a dolog, tehát szívesebben is megy akár egy ilyen helyre. Úgyhogy egyrészt ezért olyan népszerűek, másrészt azért, mert tényleg történnek gyógyulások, és majd ezt fogjuk megnézni, hogy mi áll ezek mögött a gyógyulások mögött. Ugyanakkor, amikor természetgyógyászatról beszélünk, akkor azt kell látnunk, hogy ez egy gyűjtő fogalom, és az értelmezés azért az elég széles skálán mozog, mert itt előtérbe kerül a gyógymódoknak a spirituális, okkultista jellege. Ez idézi elő a szabadosságot. És maguk a természetgyógyászok is elismerik, hogy az alkalmazott módszereik, és ezt szeretném hangsúlyozni, nélkülözik a természettudományos alapokat. Tehát amikor én ennek a diplomamunkának a kutatásait végeztem, és elmentem a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre, ahol a férjem nagynénye volt az egyik orvos professzor, és segítséget kértem tőle, hogy hát segítsen nekem, ebből készülök, és hogy szükségem van irodalomra, akkor nézett rám, és azt mondta, hogy nem gondolom komolyan, hogy itt találok ehhez irodalmat. Mert hogy ez egy hókusz-pókusz. No, azóta ez a helyzet változott, hiszen az ENSZ, az Európai Unió, a globalizáció törekvése sok helyen jelen van, és sajnos ma már az orvostudományban is ugyan az orvostudomány a tudományos alapot nélkülözik ezek a módszerek, de mivel van hatásuk, ugyan nem bizonyított, hogy konkrétan minek mi és miért, de tulajdonképpen lehetőség van akár akupunktúrát is tanulni, mint alternatívát, de erről majd később szeretnék beszélni. Tehát a legtöbb az vallási és filozófiai alapokra épít, és mellőzi az anatómiai megalapozottságot. És itt szeretném azt hangsúlyozni, hogy különbséget kell tennünk a között a természetgyógyászat között, ami a filozófiára épít, és a között, ami a természetből építkezik. Na most a természetből mi az, amit tudunk meríteni? Hát a növényeket, ugye? És amikor valaki megiszik egy csésze gyógyteát, azzal nincs is semmi probléma. És Erdély Judit az, akinek az idézetét szeretném most felolvasni, hogy ő mit mond a természetgyógyászatról. A természetgyógyászat nagy közös kalap, amely alá besorolható a gyógyfüves gyógyítsd magad mozgalmaktól kezdve a különböző diétás, koplalási kúrákon át, egészen a relaxációs metodikák, akupunktúra, magnetizmus, homeopátia, parapszichológiai módszerek. A természetgyógyászat kifejezés, mivel a módszerek többsége olyan, hogy semmi köze nincs a természethez, inkább nevezhető, és ma is nevezik, hogy alternatív vagy komplementer medicína. Viszont a doktornő is hangsúlyozza, hogy vannak olyan diétás módszerek, mozgásterápiák és gyógyfüves gyógyítás, amit igenis lehet alkalmazni szakavatott embereknek. Tehát itt szeretném azért ezt is hangsúlyozni, mert ahogyan a gyógyszernek van hatása és mellékhatása, ugyanúgy a gyógynövényeknek is van hatása és mellékhatása. És ne a Mária Tremenféle varázslós könyvön igazodjunk el, amikor teafüveket gyűjtünk, különféle növényeket, és ezeket készítjük, mert ő erőteljesen alkalmazta a varázslás és a babonás vallásosságnak a hitét, amikor összeállította a maga írományát. Tehát nagyon fontos ezen a területen is a józanság. A természetgyógyászatot, ha közelebbről szeretnénk megnézni, lelkész úr mondta, hogy itt volt már szó az okkultizmusról, hát bizony a legtöbb az okkultizmusban gyökerezik, és ahogy az előbb is említettem, ma a globalizáció hatása jelen van. És ez nem csak a gazdaságban érezhető, a kultúrák területén, hanem bizony a vallás területén is. Egyfajta egységesítés is. Akár tetszik, akár nem, ennek mi bizony részesei vagyunk. De nem mindegy, hogy hogyan vagyunk részesei, úgy, hogy beleolvadunk, és kritika nélkül mindent elfogadunk, vagy pedig józanul vizsgálódunk. A 70-es évek óta különösen is jelen van az okkultizmus, és az ezoterikus tanok hulláma az elöntötte a világot. Én benne voltam az ezotériában, tehát a 80-as évek végén rengeteg ezoterikus könyvem volt, és azt gondoltam, hogy valami különleges tudásnak vagyok a birtokában, amikor ezeknek a dolgoknak kitettem magam, és valóban volt is egyfajta tudásom, de ez nem az Istentől jött tudás volt, hanem a gonosztól jövő tudás, de sokkal többet tudtam, mint egy átlag ember a lelki, a misztikus dolgokról. Az ezoterika tulajdonképpen összefoglalja mindazt, ami korábban a varázslás, vagy okkultizmus, vagy a babona címszavakhoz került besorolásra. Mondhatjuk így is, hogy az ezoterika nem más, mint ősrégi pogányság és bálványimádás, bármennyire is talán megbotránkoztatónak tűnik. Az ezoterikának két fő forrása van, keleten és nyugaton. Keleten a hinduk és a japánok ősrégi bölcseletei, tanai jelentik a bázisát, a hinduizmus és a buddhizmus. Gyakorlatai a jóga, az azen, a nyugati ezoterika pedig a régi görögökig nyúlik vissza, a középkori misztikán átjut el napjainkig. Az a fő tanuk, hogy Isten, tanításuk, hogy Isten mindenben jelen van, az egészben és a legparányibb részben is, és innen fakad a mikrokozmosz és a makrokozmosz elmélete is, erről többször fogok még beszélni, mert az összes vallási alapokra építő természetgyógyászatnak ez az alapja. Az ezoterikus mozgalom tehát nem más, mint okkultizmus segítségnek álcázva. Az okkultizmus ősi jelenség, a gonosztól jön egyértelműen, és most a 20. század, és most a 21. században virágkorát éli. Ugye a jelentés az rejtett dolog, titok, sötét, szövevényes, hát tartalmazza azt is, hogy honnan jön, melyik oldalról, és a különböző világnézeteket próbálja most magában foglalni, egyfajta gyűjtő fogalommá vált ma az okkultizmus, de közös bennük az, hogy egy magasabb rendű, ezoterikus tudáshoz akarja mutatni az utat. Egy másik világhoz, nem a materiális világhoz. Egyáltalán nem ritka jelenség, azt kell, hogy mondjuk, hogy ma átszövi a hétköznapjainkat, és bocsánat, hogy így mondom, de a legegyszerűbb embertől a legmagasabb végzettségű és tudományos diplomával rendelkező emberig bizony ott van, jelen van az életben, mert nagyon nagy teret kapott. És hogyha valaki egy kicsit is kinyitja résnyire a szívét, az elméjét a sátán előtt, akkor ő először csak egy kicsit lép be, és azután bizony birtokba veszi az embernek az egész lényét, tudatát, és hogy miért olyan veszélyes ez? Hát azért, mert elveszítjük a józan ítélő képességünket, és az okkultizmus bizony teljes passzivitásba is tudja juttatni az embert, és kiszolgáltatjuk magunkat azoknak a démoni erőknek, amelyek fölött azután már nincsen uralmunk. Nem gondoltam, hogy ma különösebben beszélnék az agykontrollról, de mivel én ezt is hát a magam bőrén tapasztaltam, ez volt az a pont, amikor az agyban, ez egy olyan módszer, hogy egy alfa állapotba kell lemenni, ez egy teljesen az éber és az álom közötti állapot, és amikor én ezt a módszert alkalmaztam magamon, akkor el kell, hogy mondjam, hogy egy olyan tudásnak a birtokába jutottam, hogy képes voltam belelátni a másik gondolatába. Félelmetes. Képes voltam olyan dolgokat megtenni, nagyon nehéz dolgokat is úgy megemelni, úgy irányítani, hogy gyakorlatilag semmiféle erőt nem fejtettem ki, és ez volt az a pillanat, amikor nagyon megijedtem, és elkezdtem félni, hogy ez nem normális. És ezek a módszerek az embert eljuttathatják egy olyan pontra, amikor már bizony azt érzi, hogy ez valami nem normális, de nem biztos, hogy tud belőle szabadulni. És én nagyon hálás vagyok, hogy az Úr Jézus utánam nyúlt, és kimentett mindezekből, de ez nem játék, szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem játék. Mert a gonosznak nagy a hatalma, sokkal nagyobb, mint gondolnánk, ennek a világnak ő a fejedelme. De ez nem azt jelenti, hogy félnünk kell tőle, mert ennek a világnak viszont Jézus Krisztus az Ura. És hívő emberként, keresztény emberként így kell jelen lennünk. Tehát az egészre törekvő gyógyítás a természetgyógyászoknak az alap módszere, és az összes erre építkezik, a mikrokozmosz, makrokozmosz elméletre, és itt szeretném megemlíteni a New Age mozgalmát. A New Age mozgalma az, amely különösen is a 80-as, 90-es években Amerikában nagy térhódítása volt. Hozzánk minden egy picit később jut el. De ez nem azt jelenti, hogy nem létezik. Ez van és jelen van. A New Age mozgalom lényege azt jelenti, hogy új korszak, ez a vízöntő korszakát jelenti ugye a horoszkóp szerint. Ők azt vélik, hogy a korábbi korszak volt a halak korszaka a kereszténység korszaka, úgy gondolták, hogy a teremtéstől tartott ez. Nyilván ők ezt nem így mondják, hogy a teremtés, de egészen addig, amíg el nem jött ez az új korszak, a vízöntő korszaka, a halak korszakára az volt a jellemző, hogy az ember Istent kereste. Most viszont a New Age korszaka azt mondja, hogy az ember maga lesz Istenné. Bennünk van az Isten, az Isteni, és ezt kell különféle módszerekkel felgerjeszteni, felébreszteni. A vízöntő korszak lehetővé teszi az ember számára közvetlen kapcsolatot az én és a világegyetem, vagyis a kozmikus energia között. Így nevezik kozmikus energia, többször fog még erről az energiáról beszélni. És a New Age célja az, hogy a különféle ellentéteket kibékítse. A jó és a rossz közötti különbségnek az elmosása. Hát látjuk ezt, ugye? A hőn állított világ békének az eljövetelét hirdeti, és azt mondja, hogy a tudás átalakítása egy magasabb szintű tudattá. Önmagunk szeretete, az önmegvalósítás különböző formái, a pozitív gondolkodás, meditáció, önhipnózis, vizualizáció. És ezeket sajnos ma már egyre több iskolában is használják. Szeretném hangsúlyozni. A New Age azt hirdeti, hogy az ember mindenre képes. És hogyha összehasonlítjuk a kereszténység tanításával, amely azt mondja, hogy Jézus által lehet bármi és történhet meg az életünkben, és Jézus önmegtagadásra hív, ugye, aki őt akarja követni, tagadja meg önmagát, melyik a szimpatikusabb. Emberi szempontból az, hogy én megvalósítom önmagamat. Jézus pedig azt mondja, hogy tagadd meg magad, és akkor lesz teljes a te életed. A New Age mozgalomnak az a célja, hogy egy egységes világrendet, világbirodalmat hozzon létre, vallásilag, társadalmilag, gazdaságilag, szervezetileg, politikailag, hát látjuk ennek a törekvését. Tehát azért ezt látnunk kell, hogy ez történik ma is körülöttünk. És szeretném hangsúlyozni, hogy a New Age a kereszténységet elfogadja, ugye többivel együtt. Hinduizmus, buddhizmus, kereszténység egy kalap alá. Csak az a kérdés, kedves testvérek, hogy mi hívők mit csinálunk? Felmerjük-e azt vállalni, hogy Jézus mit mond magáról, hallottok az előbb, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam, hogy örök élet, üdvösség csak és kizárólag Jézus Krisztus által van, aki meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért. Nem lehet egybemosni, és nem lehet összeolvasztani ezeket a módszereket. A legtöbb természetgyógyászati módszer mögött a hagyományos kínai orvoslás áll. Szeretném hangsúlyozni, hogy mindenféle tudományos alapot nélkülöz a hagyományos kínai orvoslás. Filozófiai rendszerre épít a taoizmusra. A tao az út, az egyetemes törvény, a taót, vagyis az utat kell megtalálni mindenkinek a harmónia eléréséhez. Értjük? A tao az út, vagy Jézus Krisztus az út. Nem fér össze a kettő, bármennyire is próbáljuk, meg próbálják ezt egybemosni. És ez a kínai szemlélet, ez az ősi kínai szemlélet arról beszél, hogy az emberi test a mikrokozmosz, a világegyetem a makrokozmosz, és itt van a yin és a yang erő, láthatjuk mindenhol a yin-yang. Bemegyünk egy patikába, egy herbáriába, de már bárhol ott van a yin-yang jel. Sokan nem is tudják, hogy mit jelent, de a biztonság kedvéért felrakják oda. Miért? Mert jobban fogy. Hú, mert ez valami misztikus. És képesek vagyunk ezért akkor akár többet is fizetni. És a hagyományos kínai orvoslásban nagyon nagy szerepe van a csínek, vagy ki, ez pedig az az életenergia, amit begyűjtenek, és azt gondolják, hogy minden betegség mögött az áll, hogy az embernek ez az energia áramlása, ez valami miatt akadályozva van, és ezt az akadályt kell eltüntetni, és amikor rendbe jön ez az energiaáramlás, akkor tulajdonképpen az ember visszanyeri a testi, lelki egészségét, és ezen alapszik az egyik legnépszerűbb módszer. Tudjuk-e, hogy mi az a egyik legnépszerűbb módszer, ami ma hazánkban így működik, és a hagyományos kínai orvoslásból táplálkozik? Tűszúrásos módszer, akupunktúra, így van. Az akupunktúra maga azt jelenti, hogy tűszúrással végzett gyógyítás, hát a gyógyítást azt idézőjelbe tenném, ez a latin neve, mert a kínai neve az Chen Qiu, hát ugye nem így hirdetik nálunk, és a klasszikus akupunktúrában, azért beszélek erről, mert ma hihetetlen, hogy milyen keresztény emberek is, közöttük én is elmentem, tehát azért majd erről szeretnék beszélni, hogy mennyire be tud ez hálózni bennünket. Az ő elméletük szerint mindegyik ponthoz egy-egy legenda fűződik. Tehát mindegyik ponthoz egy-egy legenda. Azt gondolják, hogy az emberi szervezetet egy ilyen csatorna rendszer, meridián rendszer hálózza be, és mindegyik akupunktúrás pontnak, tehát megvan a különféle helye, és amikor ezeket a tűket beszurkálják, akkor az a cél, hogy az energiaáramlást helyrehozzák, és így aztán az ember visszanyerje a maga egészségét. Szeretném hangsúlyozni, hogy ugyan a meridiánokról beszél a hagyományos kínai orvoslás, de bonctani alapja nincs. Ha van közöttünk valaki, aki végzett orvos és elvégezte az orvostudományi akadémiát, egyetemet, pontosan tudja, hogy amikor ott felboncolják az embereket, akkor ott semmiféle meridiáról szó nincsen, és ezeket a pontokat abszolút spekulatív módon állapították meg. Ugyanakkor mégis azt kell látnunk, hogy ez a fajta orvoslás virágzik, és ma már végzik bizony olyan egyetemet végzett orvosok is, akik valamiért elmentek ebbe az irányba. Az akupunktúrás pontoknál, tehát hogy lássuk azt, hogy mennyire komolytalan dolog, hogy kezdetben még csak 295 akupunktúrás pontot tartottak nyilván, aztán már 365-öt, aztán 649-et, ma már több mint 1000-et. És a tűk beszúrásánál is megvan határozva, van ahol 1-2 mm, de akár a deréktájon 10-15 cm-re is beszúrják ezeket a tűket, és nem szeretnék különösebben beszélni erről a módszerről, kedvet végképp nem szeretnék csinálni hozzá, de amikor arról volt szó a 90-es évek elején, hogy mit is csináljanak az akupunktúrával, akkor volt egy egészségügyi biztos, akit kineveztek, hogy járjon utána ennek a kezelésnek. És ő azt mondta, hogy az európai agya számára ez teljesen elfogadhatatlan és felfoghatatlan, az a sok hókusz-pókusz, amiről ők tanítottak. De amikor elment a gyakorlatra, és látta ezeket a szurkálások, tulajdonképpen neki is megtetszett, és hát azt mondta, hogy miért ne. Semmiféle tudományos alapja nincsen, de hatása van. Miért lehet hatása? És kérdés az, hogy ez hatásos gyógyeljárás, vagy gyógyító mágia. Testvérek, hangsúlyozom, hogy a makrokozmosz, mikrokozmosz elmélete teljesen vallási nézet, filozófiai nézet. És ezért, ugyan ha lehetne orvostudományilag bizonyítani, akkor lehetne azt mondani, hogy igen, ennek ilyen hatása van. De hadd mondjam el a személyes példámat, hogy amikor én elmentem akupunktúrás orvoshoz, hogy lehetett az, hogy hívő emberként elmentem, teológus hallgató voltam már, talán utolsó éves voltam a teológián, és nagyon sokféle bajom és nagyon sokféle problémám volt, és amikor elmentem, volt bennem némi kétség, hogy biztos jó ez. De miért mentem el? Azért, mert keresztény testvérek ajánlották, egyrészt. Másrészt azért mentem el, mert egy evangélikus lelkész, orvos végzettségű felesége volt az akupunktúrás orvos. Tehát ez azt jelentette, hogy hát ő már csak jobban tudja, mint én laikus, aki csak teológus hallgató vagyok. És amikor elmentem, nekem nagyon erős migrénes fejfájásom volt, akkor azzal kezdte, hogy azt kérdezte, hogy mi a horoszkópom? Milyen jegyben születtem? Hát egy orvos nem kérdezi meg, hogy milyen jegyben születtem, mert tudjuk, hogy a csillagok Isten teremtéséről tanúskodnak, és semmi közük nincsen ilyen értelemben a mi életünkhöz. Akkor az már egy kicsit kezdett gyanús lenni, de még mindig azt mondtam, hogy jó, hát érdeklődő, semmi gond. Aztán volt valami energiakimérés ott is, na akkor az már kezdett gyanús lenni, és amikor lefektetett erre az asztalra, és elkezdte belém szurkálni ezeket a tűket, folyt a kezelés, egyszer csak bejött az anyósa, aki azt mondta, hogy rettenetesen fáj a fejem, valamit csinálj már velem. És kedves testvérek, azt mondta ez a drága akupunktúrás orvos, hogy ott van ment abban a szekrényben a fájdalomcsillapító vedd be. És hogy én akkor nem pattantam le azonnal az ágyról, hogy normális vagyok én. Ő gyógyszert ad a saját anyósának, engem meg szurkál ezekkel a tűkkel. És akkor már volt bennem egyfajta ellenérzés. Ha lesz idő rá, akkor majd Péter fog arról beszélni, hogy tulajdonképpen ennek aztán az ő életében is milyen nagyon fontos hatása lett, de utána le is lepleződött, mert elmentünk egy olyan evangelizációra, két nappal később, két kezelésen voltunk, és amikor az egyik ilyen kezelésen voltunk, egy evangelizációra mentünk, ahol az ige hirdető mindenféle okkult dologról beszélt, és én ott ültem a padban, és ő sorolta mindenféle dolgot, és én éreztem magamban, és mindjárt kimondja, hogy akupunktúra. És kimondta. És én olyan hálás voltam, testvérek, hogy engem nem hagyott a gonosz markában az Úr, hanem megmutatta, hogy lám a nagyokos teológus, aki olyan sokat gondolt magáról, hogy bele tudott sétálni a sötétségbe. Mert ilyen ez, testvérek, ilyen ez. hogy elhiteti, hogy vagyok valaki, és bizony bele tudunk sétálni. Rengeteg mágikus elemet tartalmaz, és semmiféle orvosi bizonyítéka nincsen. Van egy szelídebb módja, az akupresszúra, amikor ezeket a pontokat nem tűvel szurkálják, hanem masszírozzák, és aztán egy másik, nagyon népszerű módja a reflexológia, más néven talpmasszás, talán ismerő, ezt is, ismerős, ezt is én csináltam, volt könyvem, meg volt a könyvben a térkép, hogy melyik pont mit jelent, mert hogy ennek pedig az a célja, hogy ahogy ezeket a pontokat masszírozzák a talpon, a talp az tulajdonképpen az emberi szervezetnek a kicsinyített mása, és a salak anyagok eltávozásában segít. Tehát, hogyha józanul végig gondoljuk, akkor is nonsense, de én nem gondoltam végig akkor józanul. Tehát a reflexológia, a talpmasszázs is ebbe a kategóriába tartozik. A reflexológiával kapcsolatban viszont az Orvosi Hetilap egyik cikke, amely az alternatív medicinával foglalkozik, ott különféle kategóriákat említ, hogy elfogadható, kevésbé elfogadható. Ezekről azt írja a reflexológiáról vagy talpmasszázsról, hogy elfogadhatatlan kategóriába tartozik, tehát semmiféle tudományos alapja nincs, az idő próbáját nem állta ki, haszna, hatékonysága nem bizonyítható. És akkor jön a következő, testvérek, ami át és át szövi az életünket teljes mértékben, ez pedig nem más, mint a homeopátia. Ugyanis a homeopátia ember és élet szemlélete is ugyanez a globális, kozmikus egységre való törekvés, ugyanígy gondolja ezt a makrokozmosz, mikrokozmosz elméletet, nem szeretném nagyon részletezni, de úgy gondolják, hogy a homeopátiás golyócska az tulajdonképpen egy híd a makrokozmosz, a világegyetem és a mikrokozmosz az ember között. A homeopátia megalkotója egy Samuel Hahnemann nevű orvos volt. Róla tudni kell, hogy nagyon okkultista, az Úr Jézus teljesen tagadó ember volt, és ezeket a tanokat ő ezt le is írta, nem magától vette, ő egy szabadkőműves volt, antropozófus volt, és úgy gondolta, hogy természetfeletti erők jelentették ki neki ezt, hogy hogyan kell elkészíteni. A homeopátiának a legfontosabb jellemvonása az, hogy az a szer, amely egészséges egyénen nagyobb adagban különböző tüneteket vált ki, csökkentett adagban hatásos lehet olyan betegeknél, akinek tünetei hasonlóak. Tehát ez a, tulajdonképpen ezt ő így nevezte, hogy simile similibus curentur, vagyis hasonló hasonlóval gyógyítatik. És az anyagokat felhigítják. És a higítás különféle eljárások, előírások alapján történik. Nagyon sokszor annyira felhígítják az eredeti anyagot, hogy tulajdonképpen a gyógyszernek eladott készítményben semmiféle egyetlen molekulája sincs már az eredeti anyagnak, de Hahnemann azt mondja, és szeretném itt idézni, ez nem baj. Nem baj, hogy nincs már egyetlen molekulája sem az eredeti anyagnak a szerben, mert igazából nem is az hat, és most figyeljünk, hanem a kozmikus energia, ami a kozmoszból került bele, amit belegyűjtöttek, tehát nem a készítmény anyaga, hanem az anyagban rejlő dinamikus erő felelős a gyógyhatásért, amely a higítás és rázás kombinációjával hívható életre. Ezért nem mindegy, hogy hogyan gyártják, és megvan az előírása, és nagyon sok patikában egyébként ma is ott található, kiírva, hogy hogyan készült eredeti Hahnemann módszer szerint. Ugyanis megvan határozva, hogy milyen rázással kell elkészíteni ezeket a dolgokat, ezeket a golyócskákat, hogy ezt a bizonyos kozmikus energiát begyűjtsék. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a rázás a gyógyító erőt képes adni az üvegbe zárt semminek, mert hogy nagyon sokszor szinte semmi sincs az üvegben, tehát mondhatjuk azt, hogy a homeopátia nem más, mint varázslás. És amikor ő ezt a módszerét kifejlesztette, és kitalálta ezt a rázást, akkor egy nagy bőrkötéses biblia volt a kezében, és ahhoz vágta az üveget, és azon rázta. És hadd mondjam el, hogy olyan 20 évvel ezelőtt láttam egy filmet, ami készült a homeopátiás, hogy hogyan készülnek a homeopátiás szerek, És megdöbbentő volt látni, testvérek, ahogy egy nagy Biblia volt ott, és azon ütögették. Tehát amikor mi azt gondoljuk, hogy ez semmi, meg jaj, hát ezt a mai modern világban nem kell olyan komolyan kell venni, mert az ördög nem változott semmit, és el akar altatni bennünket. Volt egy idő a világháború után, amik előtte nagyon nagy térhódítása volt egyébként Magyarországon is a homeopátiának, tehát ez nem új keletű dolog, de aztán a második világháború után ezt betiltották, és amikor a rendszerváltás után kapu nyílt mindenre, ami ezoterikus, mindenre, ami az okkultizmusban rejlik, akkor bizony a homeopátia is teret kapott, és nagyon nagy pénz van benne. Nagyon nagy pénz van benne, mint az összes többiben. Remélem, hogy a testvérek még tudnak figyelni, mert három nagyon fontos dologról azért még szeretnék röviden beszélni. Ugye itt hallottuk a kedves fiatal testvérektől, hogy mennyire fontos az egészség, és mennyire fontos a testi, fizikai jólét, és bizony ehhez ma előszeretettel használják a jógát, illetve a jógából fakadó pilateszt. De hogy mi is a jóga? Ma nagyon jó dolgunk van, testvérek, mert semmi más nem kell csinálni ebben a modern világban, azért ennek a technikai fejlődésnek van ám előnye is, mert annyi, hogyha megnyitjuk az internetet és a Wikipédiába, csak beírjuk azt, hogy jóga, akkor már is megtudjuk, hogy mi az, hogy jóga. És én most nem szeretnék nagyon részletesen beszélni a jógáról, de olyan egyszerűen le van írva, hogyha valaki azt mondja, hogy a jóga torna, az azt jelenti, hogy egyáltalán nem járt utána annak, hogy mi az, hogy jóga. És az azt jelenti, hogy őt nagyon elaltatták, mert a jóga nem torna. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy a jóga az nem torna. A jóga az maga a szó is azt jelenti, hogy igába hajtás, a brámánnal, az istenséggel való egyesülés. Ez a jóga. Nagyon sokféle iskolája van, különféle technikái vannak, van az úgynevezett lájtosabb jóga is, van az a jóga, amikor az ember olyan transz állapotba kerül, és nem jogáztam, ezt az egyet az összes többi közül azt hiszem nem csináltam, viszont olvastam olyan könyvet hitrejutásom előtt, amit jógik írtak, és arról a transz állapotról írtak, amire eljutottak a jóga alkalmazása során. Ez egy jó vaskos könyv volt, és emlékszem, hogy akkor ez nekem nagyon tetszett, és nagyon izgalmasnak tűnt, nagyon hálás vagyok az Úr Jézusnak, hogy ebből kijózanított. A jógának az a lényege, hogy az abszolútummal egyesüljön az ember. És éppen ezért ezek a különféle testtartások, különféle gyakorlatok, a légzés, a meditáció, ez a keleti meditáció, ennek az a célja, hogy az emberek a testi, anyagi kívánságát megfékezze, fegyelmezze, ugye ez ma nagyon jó szó, ez a fegyelmezés, lemondjon az ember a különféle vágyairól, amit a test ráerőltetne, és így aztán egyfajta transz állapot is előtérbe kerülhet, illetve ide juthat ez a legvégső cél, és a tudat felszálljon a brámánnal való egyesülés helyére. Tehát a brámán igájába kerüljön, tulajdonképpen ezt jelenti. A lélekvándorlástól való szabadulása a cél, tehát ezért végzik ezeket a gyakorlatokat. Ők úgy gondolják, hogy a brámán a világ oka, minden létező eredete maga az isteni. Gondoljunk bele, Jézus Krisztus vagy a brámán. Tehát, hogy így megnézni hívő emberként. És a jóga központi kérdése az úgynevezett kundalini erő, a kundalini kígyónak a felébresztése. Úgy gondolják, hogy itt valahol deréktájnájt a bocsánat, hogy így mondom, de így van leírva, hogy a végbél fölött 3 cm-rel van az úgynevezett kundalini istennő. Ez mindenkiben ott van, és ő alszik. És az a cél, hogy ezekkel a különféle gyakorlatokkal ezt a kundalini erőt, ezt a kundalini istennőt felébresszék, és aztán onnan ebből az alsó csakrából ez az istennő a gyakorlatok folyamán az életenergiát összeszedve eljusson az embernek a tudatáig, az elméjéig, és aztán így kerülhet az ember a megvilágosodásnak az állapotába. Hát ha bemegyünk egy jóga stúdióba, nem ezzel fogják kezdeni, ez biztos. De hogy előbb-utóbb az ember eljut, vagy eljuttatják ebbe az állapotba, ez egészen bizonyos. És hívő emberként az a nagyon veszélyes, hogyha valaki elmegy akár egy jóga órára, ha nagyon szoros kapcsolata van az Úr Jézussal, akkor reménység szerint nem megy el. De mégis mi történik, ha elmegy? Ahogy én is elmentem akupunktúrás kezelésre, azért hívő emberként nagyon lényeges, hogy a napi döntéseinket úgy hozzuk meg, hogy Uram, veled szeretnék menni. És a Szentlélek által, ha a Szentlélek, ami Urunk, van egy belső rendszer az embernek, ami jelez, hogy valamit nem stimmel. Ha nem jelez, ott nagy baj van, mert az azt jelenti, hogy már hamarabb ajtót nyitottunk, és már nem halljuk, hogy Isten mit szeretne nekünk mondani. Drámai, amikor hívő emberektől azt hallom, ezzel nincsen semmi probléma, mert nekem nem jelzett a Szentlélek. Hát lehet, hogy már olyan távolságban van az igeolvasástól, meg az Úrtól valaki, hogy már nem is veszi észre, pedig pirosan ott villog, és az Úr szeretné megállítani. És ezért szeretném hangsúlyozni, hogy ezek nem veszélytelen dolgok, és ennek egy könnyített, lájtosított formája az úgynevezett Pilates torna, ami nagyon nagy népszerűségnek örvend. Németországból származik ez a Joseph Pilates, aki különféle tornákat gyakorolt, és aztán őt elvitték koncentrációs táborba, és az igaz, hogy úgy élte túl a koncentrációs tábort, hogy ő kifejlesztette egy tornát, egy olyan tornát, ami a jógában gyökerezik, ötvözi a görög, a római harcművészetet és a tai chit. Tehát a Pilates, ha mi azt gondoljuk, hogy Pilateshez nyugodtan, mert ez nem jóga, akkor azt kell, hogy mondjam, még súlyosabb kategória szinte, mint a jóga, mert ez sokkal több okult dolgot ötvöz magában. Az én nagybátyám, aki Svájcban élt, és aki megtért azóta, mióta egy csomó okult dolgot, hát azt mondhatom, hogy én az ő hatására sok mindenbe belementem, mert nagy tekintély volt számomra. Aztán az Úr megfordította ezt a helyzetet, mert amikor én a diplomamunkámat írtam, és ezekről a dolgokról beszélgettünk, az Úr Jézus kegyelméből ő megláthatta a sötétséget az életében, és hitre jutott. Sok mindennel foglalkozott, és többek között a tornával is, és ő Svájcban volt egy nagyon komoly fitness edző, ott az egy kicsit más ez a fitness dolog, mint nálunk. És amikor őt kérdeztem a Pilatesről, akkor ő nagyon készségesen elővette azt a Pilates német nyelvű könyvet, amit ők használnak, és ebből szeretnék most néhány mondatot idézni, abból a könyvből, ami maga a Pilates, tehát amit az oktatók is kapnak, ő nem volt Pilates oktató, de meg volt számára is ez a könyv. Mi a célja a Pilatesnek? Optimálni az energia áradatot. Optimálni, tehát ugyanaz. Miért olyan hasonló a jóga és a Pilates torna? Azért, mert a közös cél a jógában és a Pilates tornában az, hogy a testben lévő energia áramlását optimálissá tegyük, és ezért olyan nagyon hasonlóak a gyakorlatok is. Tehát mind a jógában, úgy a Pilates tornában is az emberi testben elrejtett energiáról van szó. Az embernek az a képessége, hogy ezt az energiát felszabadítsa, mindenkiben megvan, csak el kell végezni a megfelelő torna gyakorlatokat, úgyhogy ezek előtérbe kerüljenek. Ezek a fogalmak, mint a jóga és a Pilates különböznek, de a különféle megnevezések alatt mégis ugyanazt értik, és a hasonlóság azért nem véletlen, mert a Pilates ugyanúgy használja, mint a jóga, a chi energiát. Nagyon nagy hatása van az úgynevezett kínai qigong vagy qigong befolyásnak. És hogy mi is ez a csikung, vagy csibung, ugye ezeket az energiákat ők egy kicsit másként értelmezik, de azt mondják, hogy ez az ősi energiatorna és meditáció. Serkenti a csí, vagyis ennek az energiának a keringését a testben, és javítja az egészséget. És ugye így kapcsolódik össze aztán a hagyományos kínai orvosláshoz is. Minden, és szeretném hangsúlyozni, minden keleti harcművészet alapja ez a csibung. Mindegyiké. Legyen az tai chi, karate, judo, aikido, mindegyiknek ez az alapja. És amikor végzik ezeket a különféle körkörös mozdulatokat, akkor ezeknek éppen az a célja, hogy ezt az energiát a makrokozmoszból begyűjtsék, és aztán a saját energia áramlásukat helyrehozzák. Tehát más néven ugyan, de ugyan azokat a dolgokat rejti magában. A Pilates nem úgy nevezi, hogy kundalini erő, hanem erőközpontnak. Erőközpontnak nevezi. De ugyanaz tulajdonképpen. És ugye itt felmerül az a kérdés, hogy hívő emberként hát lehet ezt csinálni. Elárulom testvérek, hogy nagyon sok hívő keresztény ember csinálja ezt. Sőt, tudok olyan gyülekezetet, ahol a gyülekezeti teremben Pilates tornát tartanak. Hát el kell döntenünk, hogy elkötelezetten az Úr Jézushoz szeretnénk tartozni, vagy pedig beengedünk az életünkbe mindenféle olyan dolgot, amelyekről azt mondja az Úr, hogy utálatos előtte. És a legutolsó, amiről szeretnék beszélni, ez nem más, mint a kineziológia. Nem tudom, feltételezem, hogy itt a nyírségben is hallottak róla a testvérek, mert ez ma elárasztja szintén az egész világot. A kineziológia az tulajdonképpen egy nagyon elterjedt dolog, így is nevezik, hogy gyógyító, érintés, agytorna, alkalmazott kineziológia. Tulajdonképpen ez ilyen különleges izomtesztelésen alapuló módszer, ugyanaz a lényege, nem szeretném ismételni, mert tényleg ugyanaz, hogy a kínai gyógyászatba megy vissza, és a csi erőnek a begyűjtését tűzi ki célul, és azt mondja, hogy a stressz helyzet, ami az ember életében van, sőt a gyerekeknél is a tanulási nehézség azért van, mert az energia nem jól áramlik, és éppen ezért kineziológus szükséges ahhoz, hogy az energia helyesen áramoljon. És azért tudom ezt mondani, testvérem, mert nálunk Érden, abban az iskolában, ahol több iskolában tanítunk, de az egyik iskolában elég sok olyan problémás gyermek van, akinél úgy gondolták, hogy ezt alkalmazzák, és az önkormányzat ezt támogatta is, tehát kineziológusok jöttek az iskolába, és azt gondolták, hogy na, akkor most a nehezen kezelhető gyerekeket meggyógyítjuk. És természetesen mi jeleztük az iskola vezetés felé, hogy azért ez egy hókusz-pókusz módszer, és nem biztos, hogy olyan jó, hogyha ezt fogják a gyerekeken alkalmazni, mert valószínűleg rosszabb állapotba fognak kerülni, mint előtte. És történetesen nekem is voltak olyan hittanos gyerekeim, akik kicsit nehezebben kezelhetőek voltak, és őket is javasolták kineziológiára. És amikor a kisgyerekek részt vettek ezen az első ilyen kezelésen, és aztán jöttek hittanórára, és én elmondtam nekik, hogy mi ez, akkor olyan édes volt az egyik kislány, mert azt mondta, hogy Anita nénnek teljesen igaza van. Én tudtam, hogy ez nem jó, mert nekünk olyan dolgokat kellett csinálni, ez a vizualizáció, energia, begyűjtés, és azokban a pici gyerekekben valahogy Isten már ott munkálkodott és jelzett, és nagyon hálás vagyok, hogy többet nem mentek, és azért főleg, hogy az iskolában azután ezt betiltották. Tehát meglátták azt, hogy azért ez valóban nem egy jó módszer, hiszen nincsen semmilyen anatómiai alapja, ráadásul különféle pszichotechnikákkal kombinálják ezeket, korábbi pszichológiai módszerekkel keveredett, és itt el kell, hogy mondjam, hogy a Német Pszichológusok Szakmai Testülete már 1988-ban figyelmeztetést adott ki a kineziológiával szemben, kifejtették, hogy a terápia nem csak hatástalan és drága, de káros hatásai is lehetnek, amennyiben a módszerben bízók elvesztegetik az értékes időt, amikor is igazi segítséget kaphatnának. És itt meg kell, hogy említsem az én barátnőmet, akivel először mentem Kecskemétre az energiagyógyászhoz, mert ő nem hagyott fel sajnos ezekkel a dolgokkal, és amikor én mindig mondtam neki, hogy ez nem jó, és nem Isten szerint való, akkor mindig legyintett, és azt mondta, hogy hát te olyan maradi vagy, fejlődni kell. És 6-7 évvel ezelőtt megállapítottak nála egy súlyos vese problémát, és különféle kezelésekre járt, és aztán kiderült, hogy műtéti módon ott be lehet avatkozni, és ha ezt a műtétet elvégzik rajta, akkor valószínűleg meggyógyul. Hát ő is orvosról orvosra járt, és ment természetgyógyászról természetgyógyászra is, és eljutott egy kineziológushoz, és ez a kineziológus azt mondta neki, hogy a Németországban lévő kineziológus azt tanácsolja, hogy semmiképpen nem ütesse magát meg, mert néhány hónapon belül karácsonyig ez a probléma meg fog oldódni, és nagyon nagy változás lesz az ő életében. És emlékszem, hogy augusztusban én még beszéltem vele, és próbáltam tanácsolni, hogy nagyon jó lenne, hogyha nem ezt a módszert választaná, hanem tényleg normális, bocsánat, hagyományos orvoshoz menne, és azok segítenének rajta, de nem akarta a kést, nem akarta a műtétet, majd ilyen öngyógyító módon túl lesz ő ezen, és hát valóban nagyon nagy változás történt az ő életében, mert meghalt. És testvérek, ez olyan drámai volt, mert ahogy ő azt mondta, hogy azért nem térek meg az Úr Jézushoz, mert mi lesz akkor, hogyha Jézus elveszi az életemet. Tehát az ördög ennyire be tudta őt hálózni. És az utolsó pillanatban, a halálos ágyán, amikor tudta, hogy itt már nincs menekvés a kórházban, akkor mondott igent az Úr Jézusnak, a legutolsó pillanatban. Drámai testvérek, hogy az ördög mennyire rá tud szedni bennünket, és elhiteti, hogy Jézus valami rosszat akar. Hát testvérek, ha az életét adta oda az Isten fia értünk, akkor akarhat nekünk valami rosszat? Becsap bennünket? Természetesen nem. Tehát ezeknek a módszereknek bizony ilyen hatásai is vannak és lehetnek. Ez is a New Age-ben rejlik, ez is teljesen ezoterikus. Tehát hívő emberként igenis távol kell tartanunk magunkat ezektől a módszerektől. Mit tehetünk? Hát látnunk kell azt, hogy Isten megteremtette ezt a világot, benne az embert, és amikor Ádám és Éva igen mondott a gonoszra, azóta ennek a világnak ő a fejedelme. De Jézus Krisztust elküldte, és ő a szabadító. És Jézus az életét adta a mi bűneinket, hogy megmentsen, akár ezekből a sötét dolgokból is. És van szabadulás, és teljes lehet a szabadulás, mert ha valaki felismeri, hogy igen, az én életemben ezek a dolgok ott vannak, lehet, hogy ezért nem értem az igét. Lehet, hogy ezért nem vágyódom a közösségbe. Lehet, hogy ezért nem tudok közösségben vagy hangosan imádkozni. Számtalan oka lehet annak, hogy a hívő életünk nem tud kiteljesedni. Az Úr Jézus szeretne megmenteni, szeretne tanácsolni, és nem rosszat akar, hanem azt szeretné, hogy a földi életünket is áldott módon éljük, és azt szeretné, hogy a mennybe kerüljünk. Ez viszont egyedül általa lehetséges. Ez az asszony, aki 12 éve volt beteg, tudta, hova kell menni Jézushoz. Jézus megérintette, és azonnal meggyógyult. De ez nem ilyen, testvérek. Van olyan, hogy valaki hívő, és egy életen át hordoznia kell a betegségnek a terhét. Ott volt Pál apostol. Imádkozott. Többször is kérte az Urat. Több is adatott a testembe. Meggyógyult. A teste nem. De a lelke, igen, mert a lelke az Úr Jézusé volt. Van olyan, hogy nem gyógyulunk meg. Az én életemben is volt olyan, amikor az Úr Jézus csodát tett, megszabadított, csodálatos gyógyulást adott. És volt olyan, amikor mentem a műtőbe a kés alá, és meg kellett, hogy operáljanak. Nem egyszer, nem kétszer. De tudtam, hogy Jézus ott van velem. Milyen áron akarunk mi gyógyulni? Minden áron, úgy is, hogy a lelkünk ártval, vagy azt mondjuk, hogy megvizsgálom, és ami, Uram, szerinted való, arra igent mondok, amire te azt mondod, hogy utálatos, arra pedig nemet mondok. Nem szabad elfelejtenünk azt az igét, ami az 5 Mózes 18-ban van. Ez a figyelmeztetés nem csak az Ószövetség népére, hanem ránk is érvényes. Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy lányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űzőse, jelmagyarázló, kuruzsló vagy igéző. Jó sokhoz se menjünk meg, ne nézzünk ezotéria tévét, meg jós tévét, meg ilyeneket. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Tehát az Úr figyelmeztet. Figyelmeztet arra, hogy a gonosznak van hatalma, nagy hatalma van, de Jézus azért jött, hogy igazi világosságot hozzon. Hamis Krisztusok, hamis proféták, hamis tanítók, hamis gyógyítók vannak. Tele van velük minden. de a hívő ember legyen józan, és mindent vizsgáljon meg. Az Éden kertjében ott volt az ígéret. Mi volt az ígéret? Olyanok lesztek, mint Isten. Ma mi az ígéret? Olyan leszel, mint Isten. Ott van benned. Hát igaz lehet ez? Ez a sátán csapdája. Ezért, amikor ezt a hangot halljuk, bárhonnan, azonnal meneküljünk az Úrhoz, és azonnal vegyük kézbe az igét, a Bibliát. Mert lehet, hogy történnek gyógyulások, természetgyógyászok által, meg miközben az ember a jogát csinálja, de hogy a lelke kárt val, az egészen bizonyos. És azokról a rettenetes és félelmetes dolgokról most nem szeretnék beszélni, ami jelen van egy ilyen megkötözött embernek az életében. Sokszor nem is mernek egyébként az emberek erről beszélni, mert azt hiszik, hogy elmondják, úgy gondolják róluk, hogy megbolondult, mert olyan jeleket produkál az, hogyha valakit a gonosz megkötözi, pedig csak jóga órára ment, pedig csak a homeopátiás bogyókat szedte, pedig csak elment a gyereke judóra. Tehát nagyon fontos mindent megvizsgálni, és nem elfelejteni azt, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. A különféle idegen tanításoktól ne hagyjuk magunkat félrevezetni. És amikor testvérek azt halljuk ma, és nagyon jó, hogy halljuk, hogy milyen veszélyes a muszlim térhódítás és a muszlim gondolkodás, ez igaz. És építik a kerítést, és próbálnak megóvni bennünket az iszlámnak minden káros hatásától, akkor szeretném azt mondani, hogy de testvérek, a keleti tanok meg bent vannak, itt vannak már. Ezek itt vannak évtizedek óta, és gyengítik a mi hívő életünket, mert nem tudunk hitvalló életet élni. Azt mondja Ézsaiás, eltaszítottad népedet, Jákob házát, miért? Mert tele vannak keleti szokásokkal, jelmagyarázókkal. Hát ne legyünk tele hívő emberként, tele keleti szokásokkal és jelmagyarázókkal, hanem higgyük azt, hogy Jézus elég, mindenre elég, a földi életre is, az örök életre is, és adjunk hálát azért a kegyelemért és azért a csodáért, hogy Jézus miért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa, ami személyes életünkben is, és van szabadulás, van menekülés, és Jézushoz ma is oda lehet menni. Így áldja meg az Úr, ami előtte való megállásunkat, és hogyha valakiben kérdés van, vagy úgy gondolja, hogy vannak olyan dolgok, amelyek most feljöttek, és lehet, hogy egy harag van bennünk, vagy azt mondjuk, hogy fú, hát micsoda zagyvaság volt ez, és én ezzel nem akarok foglalkozni, adjunk hitelt az Isten igényének, mert ez az egy, ami megmentő szó. Ez az egy. Ha másért nem, akkor azért, mert se Buddha, se Krisna egyik se adta az életét értünk. Egyedül Jézus Krisztus vállalta magára a Golgotai kereszten minden bűnünket és minden bűnünk büntetését. Áldjuk és magasztaljuk őt, ezért imádkozzunk. Drága Úr Jézus, áldott légy azért a szeretetért, amivel lehajoltál hozzánk. Áldott légy azért, hogy te emberré lettél, hogy minket megments, hogy kiszabadíts a gonosz az ördög fogságából. Uram, számtalan praktika, számtalan módszer létezik, ami megköti a mi lelkünket, szívünket, ami nem hagyja, hogy teljessé legyen bennünk a te szent lelked, a te igéd. Könyörülj meg rajtunk, hogy józanok legyünk, hogy éberek legyünk, hogy különbséget tudjunk tenni jó és rossz között, és adj erőt, Uram, adj bölcsességet, hogy a jó utat, a te utadat válasszuk. Akkor is, ha bolondnak néznek, akkor is, hogyha kirekesztenek, akkor is, ha azt mondják ránk, hogy mi nem haladunk a korral, segíts, hogy mi ne a korral akarjunk haladni, és azzal a korral, ami ezzel együtt jár, hanem veled együtt akarjunk járni az úton, amely te magad vagy. Így áldj meg és őrizd meg bennünket, és Uram, ha bármilyen sötétség van az életünkben, engedd, hogy azt leplezd, és segíts, Uram, hogy tudjunk oda menni hozzád szabadításért, bátorításért, új életért. Köszönjük, hogy te nem a régi életünket akarod tákolni, hanem te teljesen új szívet, új életet szeretnél adni mindannyiunk számára. Áldunk és magasztalunk mindezért. Amen. Amen.